Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és a mai műsorunk egy kicsit rendhagyó lesz. Nemrégiben a Kontakt Rádió meghívott egy beszélgetésre, Kamarás István vallásszociológussal beszélgettem arról, hogy milyen ma krisnásnak lenni Magyarországon. Ebből a beszélgetésből közlünk néhány részletet.
Ma arról beszélgetünk, hogy milyen ma itt és most Magyarországon Krisna hívőnek lenni. Beszélgető társam Madhupati Dász, polgári nevén Mérő Mátyás, foglalkozásra nézve valaha könyvvizsgáló volt, de volt egy fontosabb feladat a szerepe, hiszen ő szóvivője volt a magyarországi Krisna tudatú hívők egyházának, majd meglátjuk, hogy mennyiben egyház, beszélgetünk erről. Jelen pillanatban is vannak fontos feladatai a közösségben, nemzetközi kapcsolattartó, és hát mindenféle kommunikációt segíti. Most a mi kettőnk kommunikációját fogja segíteni. Bizonyára a mi hallgatóink már valamit tudhatnak, hiszen te is többször megfordultál a Kontakt Rádióba, a Krisnásokra mindig számítunk új hallgatókra, úgyhogy röviden légy kedves, mutasd be, helyezd el ezt a világvallások térképére, mert hogy ez világvalláshoz tartozik, miközben nagyon sokan és bizonyos kézikönyvekben is, mint új vallási jelenség, sőt ráadásul, mint új szekta szerepel, az utóbbin már a hangsúlyból érezhető, hogy én, mint vallásszociológus sem így gondolom, de akkor hogy is van ez? Tehát, ugye, és hát ugye sokan úgy gondolják, hogy hindu vallás van, hinduizmus vallásai között kell megkeresnünk a helyét. Hát röviden, légy kedves, akkor helyezd el a térképre.
Köszönöm. Hare Krishna, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt beszélgethetünk. Nos, ez a Hare Krishna Movement, ez egy mozgalom, ez egy nagyon, nagyon érdekes jelenség nyugaton. Ugyanis maga vallás a legrégebbi ma is gyakorolt vallás, tehát ez mondjuk nyilván nem a díjakat, nem azt szerint osztják, hogy ki milyen régi ősöket tud felmutatni, de ez egy ténykérdés.
Hát legalábbis éles holtverseny, egyiptomi, sumér, akkád, meg egyéb
igen,
vallásokkal.
Igen, ezek hol vannak? Ezeket gyakorolja ma valaki?
Jó, hát így igen. Hogy
ugye, tehát
mai...
én azt mondom, hogy még ma is gyakorolt,
tehát egy velük egyidős vallás, ami máig él, ez a nagyon izgalmas.
A ma is élő vallások közül a legrégebbi.
Régebben, mint a zsidó, keresztény,
igen,
muszlim világvallás.
A szentírásainkat azt kb. 5000 éve írták le.
Igen.
De hát a mi hitünk szerint ezek nagyon-nagyon régiek, tehát sokkal régebben, nem 1000 években, hanem millió években mérhető.
Igen.
Hát már itt ez is persze egy kicsit így azonnal az első lélegzete felveti a kérdést, hogy a szentírásaink mennyire tényszerűek, vagy mitoszok, ugye erről rengeteg vita folyik ma is, de mégis abban foglalnám össze, hogy tulajdonképpen az Indiában töretlenül 5000 éve fennállt és gyakorolt vallásnak a nyugati elterjedéséről van szó. Na most ez egy...
Azért bocsáss meg, itt is az egyik vallásnak, ugye, mert ti vaisnaváknak mondjátok magatokat, ezek
igen.
A Vishnu hívők.
Így van.
De vannak Shiva hívők, meg
hogyne,
egyebek is.
Hogyne.
Tehát a hinduizmus vallásai annak egyike a Vishnu.
Természetesen, hit, de azért azt most egy vallásszociológussal, meg pláne az első 3 percben már vitába keveredni, ez egy elég esélytelen
nem,
dolog.
Én
azért azt elmondanám, hogy a hinduizmus az egy nyugati fogalom.
Igen.
Tehát akkor nincs vita köztünk. Tehát ez tulajdonképpen egy olyan, annak a mondjuk így szintársulatnak az összefoglaló elnevezése, amelyben ott van Krishna, ott van Shiva, ott van Brahma, különféle személyisége, és akkor a különböző különböző gyakorlók, mondjuk így, a különböző gyakorlók mást és mást tekintenek ebből a szintársulatból a legfőbbnek, a legmagasabbnak. Igen, tehát vannak, igen. Ahogy említetted, saiviták, ők úgy gondolják, hogy az Úr Sívát kell imádni. Vannak, akik az Úr Brahmát imádják. Mi az Úr Krisnát imádjuk, és ebben nem vagyunk egyedül, mert az Úr Brahmá és az Úr Síva is Krisnát imádja.
Igen. Tehát, már a ti hitetek szerint.
Természetesen.
De azért mondjuk hinduizmus vallásra beszélni, ez nem abszolút szakszerűtlen, mert ez a komoly kézikönyvekben az így szerepel. Igen. Most ez azon tisztáztuk,
ez egy szerencsés gyűjtő fogalom.
Igen, igen.
Nyilván, aki benne van belülről, tehát hogy is mondjam, tehát aki nézi az akváriumban a halakat,
igen.
Az valószínűleg más lát, mint a hal az akváriumban.
Igen.
Tehát mi gyakorlók, mi úgy tekintünk ezekre a többi gyakorlókra, mint akik egy nagyon szép lelki folyamatot gyakorolnak, amit tisztelni kell, és ami mondjuk, hogy sok fogalomban találkozik a miénkkel, de nekünk van egy hitünk, hogy ki a legfőbb. Nekik meg egy más hitük van, hogy ki a legfőbb. Tehát ezért mondom, ez egy akvárium, de a halak egyeniségek.
Igen, igen. Hát, és maga Krisna is bizonyos értelemben öröktől való.
De te igazán, is, ugye, én is, tehát
igen, tehát mondjuk a Krisna tiszteletének a mozgalma, gyakorlata azért az nem olyan rettenetesen régi, az a történelmi időkben valahol, ugye a reformáció idején erősödött meg ez a mozgalom, nem? Populáris mozgalom.
Az Úr Csétánya Mahápraúra gondolsz, aki kb. 500 valahány
évvel ezelőtt felfrissítette. Így van, pontosan, és nagyon fontos vallástörténeti mozzanat volt, hiszen az egyszerű emberekhoz közelebb hozta Istent.
Hogyne, természetesen.
Kicsit a reformáció idejében, ez véletlen.
Igen, hát most ilyen vallástörténetbe menjünk bele.
Nem részletesen, csak ennyire.
Tehát tulajdonképpen a maga a vajsnavizmus, vagy akár merhetem mondani, hogy a hinduizmusnak volt egy időszak, amikor háttérbe szorult Indiában is.
Ugye?
Tehát ugye az Úr Buddha megjelenésével, és Asóka király államvallás szintjére emelt a buddhizmust, tulajdonképpen háttérbe szorult. És annak a visszatérése az egy hosszabb folyamat, ami a mi időszámításunk szerint a 7. században kezdődött. Remélem a valahai Bhaktivedanta főiskolás tanáraim nem hallgatják ezt a műsort, mert lehet, hogy rossz információkat fog fejből mondani, de tehát magának a védikus tanításoknak a reneszánsza kezdődött körülbelül a 7. században Sankaráchárjával, aki egy advéta filozófiát, tehát egy olyan filozófiát hirdetett, hogy minden egy, és aztán négy nagy Vaisnava ácsárja, Ramanujácsárja, Visnuszvámi és Nimbárka ácsárja, a negyediknek most nem jut eszembe.
Kik ezek? Kicsoda az ácsárja?
Ácsárja az, aki egy nagy tanítóként nevezzük tanítónak.
Vallásszociológia, proféta.
Jó, és rendben van. Ezzel nem vitatkozom, nem értek hozzá.
Tehát vallás újításban.
Egy fontos eleme azért van a mi vallásunknak, amit maga Krisna a Bhagavad Gita-ban is leszögez, hogy az a hiteles folyamat, ami egy tanítványi láncolaton átjön, megszakítás nélkül tőle, és senki nem tesz hozzá, és nem veszel belőle. Tehát az a nyugati koncepció, hogy ugye én akkor vagyok egy nagy fej, hogyha én kitalálok valami újat, ezt nem díjazzák. Ezt nem díjazzák a
vajsnavizmusban. Itt akkor a nyugati koncepció védelmében, ugye, hogy azért a nagy vallásújítók, a nagy proféták, most nem a zsidó profétákra gondolok, hanem ókori, középkori keresztény világban, de legtöbbször azt mondták, hogy térjünk vissza Jézushoz, zárójel bezárva, tehát itt is van egy nagy hasonlóság.
Akkor az elv az megvan, csak nem feltétlenül gyakorolják.
Itt azt akarom mondani, hogy végül is ugye az a mozgalom, hát szociológiai mozgalom, amely nagyon közel hozta Istent az emberekhez, és a mantra egy viszonylag könnyen megtanulható szöveg mondogatásával, ez több, mint mondogatás, ez egy átlényegülés van közben, de a legegyszerűbb ember számára is közel hozta Istent, ez egy nagyon jelentős fordulat volt. és kis előbb dadogva hasonlítottam ahhoz, mondjuk, hogy nemzeti nyelven jelent meg a Biblia a reformáció
idején. Ez egy jó hasonlat, igen.
És akkor ugye ugorjunk egy nagyot, és akkor jött egy másik mozgalom, Prabhupádnak a mozgalma, aki tulajdonképpen, hát ez nem legkevésbé volt misszionáló ország határát elhagyó vallás, ugye vallásokról van szó persze megint, hinduizmus vallásai, Prabhupád viszont elindul egy teherhajón Amerikába, viszi magába szentkönyvek fordításait, és hát először mondjuk kicsit leegyszerűsítve, talán éppen hippi körébe kezdi hirdetni az igét. Ez nagyon jelentős fordulat lett, ugye a mostani Krisna mozgalomnak ősatjának őt tekinti tulajdonképpen. És hát, hogy ez a mozgalom mennyire erős, most a szociológus szólal meg belőlem, hát ilyenkor, amikor a nagy alapító, atya, guru, proféta, ezek nem sértő kifejezések, meghal. Elképzelhető, hogy olyan válság tör ki, hogy abba is marad a dolog. Itt ez nem maradt abba.
Igen, igen, tehát volt válság, az
miközben volt. Miközben nem került a helyére egy darab másik karizmatikus személy, hanem...
Így van, tehát tulajdonképpen... Bocsánat. Tehát tulajdonképpen Prabhupád jól látta előre, hogy nem egészséges dolog, hogyha valaki kisajátítja ezt az ácsárja szerepet, mert az elhajlásokra vezethet, sokkal egészségesebb, ha egy testületi vezetés van.
Ez ráadásul demokratizálta. Jó, hát igen.
A demokráciának azért a fogalmát
másképpen
kicsit már jól kell érteni, hogy így mondjam. Mert ez nem egy választott testület, az a testület, amelyik most gyakorolja ezt, hanem egy kooptáláson alapuló testület.
Igen,
tehát
igen,
még bőven a többséget, még bőven maga Prabhupád nevezte ki.
Tehát egy testület.
De egy testületi vezetés. Testület. Egyébként nem is Prabhupád talált ezt ki, hanem az ő lelki tanítómestere, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, aki ugye létrehozta Indiában a hatalmas mozgalom már terebélyesedett Gaudi a MÁT mozgalmat. És eredetileg Prabhupád, amikor tervezte az útját nyugatra, ő azt gondolta, hogy a Gaudia MÁTot fogja elterjeszteni, csak ez nem kapta meg az Isten testvérei segítségét. Tehát gyakorlatilag ő 1965-ben, tehát 50 éve úgy indult el Amerikába, hogy egy láda könyvön és 7 dollárnyi rupián kívül nem volt semmije.
Igen,
és nem volt egy ismeretsége, semmije nem volt.
Persze, ez az
és megmondom őszintén, most ez lehet, hogy túl személyes, de annak idején engem nem is a Bhagavad Gita győzött meg, amit először elolvastam, de nem értettem belőle semmit, hanem próbál életrajza. Mert az a tény, hogy ő ezzel a anyagi szempontból üres kézzel elment New Yorkba, és ott azonnal követői támadtak, pusztán a Hare Krishna Maha Mantra nyilvános éneklésével érte ezt el, majd 12 évet élt még itt ezen a földön, és ez alatt 108 templomot alapított, több ezer tanítványt felavatott, 60 kötetnyi könyvet megírt vagy fordított, ugye? Ez meggyőzött arról, hogy ez Isten projektje. Ezt emberi erővel nem lehet megcsinálni.
Igen, igen. Akkor most megint segítsünk a hallgatóknak. Tehát ugye Prabhupád nem új vallást alapított, nem egy új szektát, a valláson belül egy új mozgalmat, és azért majd bizonyos változások kétségkívül történtek, meg kicsit az mégiscsak le kellett fordítani európai-amerikai nyelvre.
Igen.
És majd erről beszélünk.
Feltétlenül.
Itt azért kicsit másképp csináljátok a Krishna hitet itt Magyarországon,
igen,
itt Indiában.
Nagyon érdekes folyamat. Nagyon
de
érdekes
persze,
folyamat.
Mindjárt beszélünk erről.
Igen.
Tehát lényegében, de a szentkönyv az maradt, és a lényeg maradt. Na most, hogy segítsünk a hallgatóknak, ugye, hogy összetudja hasonlítani a számára ismerősebb, hát mondjuk keresztény egyházakkal, mennyiben egyház a Krisna tudatú hívők közössége?
Még na, ez pontosan...
Mennyire intézményesült?
Igen. Na most pontosan ez az, amiről akartam mondani, hogy hogyan adaptálódott a vajsnavizmus indiai gyakorlata nyugatra, és hogyan megy vissza ez a gyakorlat Indiába. Ez nagyon érdekes folyamatot
igen,
látunk.
Bizony.
Ugye Indiában a vajsnava templomok azok egy-egy ilyen papi családnak az irányítás alatt állnak.
És mindegyik önálló.
Mint
az,
mindegyik mint önálló.
Mint máig a zsidó gyülekezetek.
Aha.
Pontosan így, nincs zsidó egyház.
Meg azt hiszem a reformátusoknál is ez van. Nem egészen?
Ott azért van püsnek, ott azért van püspök is, de kétségkívül van valami hasonlóság.
Ott is egy nagyon komoly autonómia.
Igen, van autonómia, erősebb mondjuk, mint a katolikus egyházban, igen.
Nos, tehát Indiában nincsen olyan, hogy Vaisnava egyház.
Igen.
Vagy nem volt, legalábbis évezredekig nem volt, hanem egy-egy templom,
igen.
Akkor annak van egy a kongregációja, akik ugye fenntartják a templomot,
igen.
Egy gyülekezete, igen, és kész. Na most Prabhupád tudta, hogy nyugaton ez a modell, ez nem fog meggyökeresedni. És ezért idén 50 éve létrehozta az ISKCON-t, a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezetét, amely tulajdonképpen ilyen egyházszerű képződmény. Uh-huh. Ez tulajdonképpen egy egyesület, de van, tehát van egy szervezete, amíg ő élt, ő volt a főnök, most van egy testület, ami vezeti, vannak regionális titkárok, tehát a úgynevezett, a magyarul a neve úgy lenne, hogy irányító testület, körülbelül ez a neve.
Ez most inkább szervez, vagy pedig mondjuk pápája ugyan nincsen, mert testülete van, de mondjuk, most egy analógiát keresek, mondjuk mennyiben tanítóhivatal, a tanításért mennyire felelős?
Teljesen. Szervez is, de tanítóhivatal is abban az értelemben, hogy létrehozhat egy-egy témának a kivizsgálására, létrehozhat egy bizottságot, és létre is hoz, és időnként nyilatkozatokat ad ki.
Tehát hitbeli kérdések, vitakérdésekben dönt.
Igen. A nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy viszont semmilyen hitbeli kérdésben nem dönt a sásztrától, tehát a szentírásáktól függetlenül, vagy a szentírásokkal szemben. Tehát ez erre nincs joga, meg az egész logikájából következőleg ez lehetetlen. Ez értéktelen lenne, ha bármi ilyesmit kiadna, de az szerencsére ilyen nincs.
Na most akkor érkezzünk meg Magyarországra, a magyar kristnozottó hívők közössége. Külön érdekes az elnevezés, mert ugye ez nem csak magyar elnevezés, Krisna tudatú hívek, ugye itt nem szerepel az elnevezés, hogy vallás, a tudat, ugye ez úgy utalhat a tudásra, a tudományra is, de ez egy sokkal mélyebb és ősibb kifejezés.
Igen.
És hát ugye a névben még közösség is szerepel, ami viszont szembeállítható az intézménnyel. Tehát így mondjuk elég nehéz nekünk kívülállóknak, ugye hát én most nem vagyok kívülálló, mert kutatta ezt a szervezetet két évig, és hát eléggé belülről is volt módon megismerni, de kétségkívül ez egy kívülállónak elég érdekes egyház elnevezés, amennyiben ez egyház is. Jogilag ugye Magyarországon bejegyzett egyház is,
igen,
tehát ilyen értelemben, szociológiai értelemben egyház is.
Igen. Na hát István, teljesen már a kérdés feltevésből látszik, hogy te sokkal régebben és mélyebben tanulmányozod a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Szövetségét, mint én magam, mert te sokkal, amikor te már kutattad, akkor én még csak itt kóvályogtam.
Na ez lesz a következő,
nagyon jó
a te utad
dolog,
a
igen,
de ezen előbb találtam meg.
Mondjam el, hogy nagyon releváns, igen. Amit kérdezel.
Igen.
Az, hogy a Krisna tudat, és nem valami vallás, vagy valami. Annak idején Prabhupád nagyon fontos dolognak tartotta, hogy az elsődleges az, hogy az embereknek kapcsolatuk legyen Istennel. És ezért ő tulajdonképpen Isten tudatos, az őnál az igazi fogalom az Isten tudatos, és ő nagyon is tisztelettel viseltetett más vallások iránt, amelyik ezt csinálják. Tehát mondjuk egy katolikus vallás, ugye ott ugye a Márk evangéliumában benne van, hogy mi a legfontosabb parancsolat, megkezdik Jézus, az, hogy szeresd Isten teljes szívedből, lelkedből, elmédből, és a Krisna tudat ugyanerről szól, felébreszteni a szívünkben szunnyadó Isten szeretetet. Tehát Prabhupád tulajdonképpen mondjuk így, hát nem akarom csúnyán mondani, de tényleg hát szóval az elterjesztés érdekében konkretizált, hogy Krisna tudat, de ő neki igazán a nagy célja az, hogy Isten tudatos legyen mindenki. És ehhez a Krisna tudat egy nagyon jó utat ad, de az nem azt jelenti, hogy mi elutasítjuk a más utakat.
Jó, erre megint vissza kell térnünk, mert ez egy nagyon komoly téma.
Igen.
Na most akkor te mielőtt mondtad, te még akkor csak kóvályogtál, már Magyarországon működött ez a szervezet, egyház, ez a közösség, és akkor már Magyarország, persze nem Magyarországon, tehát már India határain kívül ez egy kicsit másképp működött, mint Indiában.
Igen.
Bizonyos mértékig ez is emancipált lett, tehát lelkész nők működtek már,
hogyne,
ugye? Amikor én elkezdtelek kutatni, igen, benneteket. A nők szerepe azért itt más volt, mint
így
Indiában.
Így van, ez Prabhupád egy nagy forradalom már volt ebben.
És hát nyilván az európai életmódhoz, erről majd a második részbe kezdünk el beszélgetni részletesen, európai életmódhoz valamiképpen alkalmazkodod, de akkor most jössz te személyesen. Te hogy találtál ide?
Hát
te utad
bizonyos
mértékig egyedi, bizonyos mértékben azért mégsem, mert mások is voltak hasonlóképpen.
Igen, de azért azt meg kell mondanom, nem hemzsegnek a Krishna egyházban azok, akik 51 évesen csatlakoztak.
Igen, ezt ugye ez nem, nem egy 51 tipikus éves Krishnás klepetusban ülő
hát most már 66 szembe, ugye? De 15 évvel ezelőtt csatlakoztam, mert már akkor is 51 éves voltam.
De kétségkívül, amikor elkezdtem kutatni, akkor 40 éves, és még nagyon ritka volt,
igen.
És te még mindig az idősebb felébe tartozol a Magyarország Krishna hívőknek, hiszen ugye ez egy olyan Magyarországra megtelepülő vallás, melynek a híveinek jelentős része még nem született bele, bár most már szép számmal vannak gyerekek is, majd erről is beszélünk, Krishnás iskola is van, de itt tulajdonképpen valaki, a tagságnak a nagy része megtért, rátalált erre a vallásra, esetleg sok egyéb helyen keresgélt előtte.
Igen.
Megtért története.
Persze,
ha el szabad mondanod.
Persze, én nagyon szívesen beszélek a kedvenc témám saját magam,
igen,
de azért ezt szorítsuk időkörre, keretek közé. Tehát én egy ateista családba születtem, de nagyon-nagyon jó szüleim voltak, és ez mai megértésem szerint egy kulcs volt ahhoz, hogy én a Krishna hitet el tudjam fogadni. Ugyanis a jóság, a szeretetben való nevelkedés az nyitottá tett. Úgyhogy amikor aztán 30, tehát én fiatal koromban egy nagyon harcos ateista voltam, és azt gondoltam, hogy aki az anyag mögött valamilyen ilyen fehér szakálú öreg bácsit képzel el, most érdekes, hogy rád nézek,
igen,
és eléggé megfelelszenek a képnek, hogy hát az képzelődik, és akkor ez még finoman fogalmazta. Aztán úgy 30 körül kezdtem rájönni arra, hogy ez nem elég. Ez kevés, ez nem. Tehát az anyagban nincsen az anyagban leírva, hogy hogyan kell viselkedni, kérem szépen. Tehát, hogy milyen egy jó ember.
Itt meg is álltad egy pillanatra. Azért van egy nagy pillanat ez, ugye a vallás szociológiából tanuljuk, hogy a vallási rendszer honnan épül föl, mi az alapköve. És azt szokták mondani, hogy az egy darab hívő, a hívő ember. Nem? Ez már a második fokozat. Az első fokozat most mondtad el, az az ember, akinek valami hiányzik.
Igen, igen.
Akinek így kérdése van.
Így van.
Itt indul el a vallási élet.
Majd erről is egy kicsit beszéljünk, mert ugye a Krishna tudat ez egy missziós vallás, de ezt jól kell megérteni.
Arról is most a te történetedet
rendben. Tehát a lényeg az, hogy én körülbelül 30 körül elkezdtem így keresni, és körülbelül 40 lettem, tehát egy 10 évbe telett, amíg megerősödött egy olyan hitem, hogy kell legyen egy felsőbb hatalom, és ugye ha van Isten, ellentétben korábbi elképzelésemmel, akkor ez a legfontosabb dolog az életben, és akkor ezt meg kell élni. Tehát nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy én hívő vagyok, de a magam módján.
Igen.
Nekem ez nem volt elég. Tehát én nekem kellett valami, ahol ezt megélhetem, ahol megtudhatok minél többet Istenről.
Igen, igen.
És akkor elkezdtem keresni, mondjuk shoppingolni, egy vallást,
igen,
shoppingolni.
A vallás világnézetek és vallások piacán.
Igen, így van. És ez tellett bele még egy tízesbe, amíg megtaláltam a Krishna tudatot, és ebben kulcs szerepe volt annak, hogy a Krishna tudat nem egy exkluzív, nem egy kirekesztő vallás, hanem az egyetlen vallás, amit ismerek, amely őszinte tiszteletet tanúsít más vallások iránt, akik Isten szavát követik. És ez egy nagyon lényeges dolog. Tehát, hogy megértsük azt, hogy a Biblia az Isten szava, a Korán az Isten szava, az, tudom én, a szikeknek van szentlénye, az Isten szava.
Nem ilyen elméletből jöttél rá, hanem mondtad, hogy egy nagy személyiség is hatott rád, éppen Pál Prabhupád.
Természetesen, tehát ahogy elmondtam, tehát az ő élete...
Nem is a Bibliátok, a igen, szentkönyvetek, igen. Hanem az és ő akkor, személyes igen, karizmája, hatása?
Hát igen, meg pár idézet, tehát nem sokat olvastam tőle. Igen,
vagy az ő
de például ugye én azzal kezdtem a szolgálatomat, hogy adományozni kezdtem az ételt az életért alapítványnak, aha. És elmentem megnézni, hogy mit csinálnak a pénzemmel. És volt aha. Egy étkező, és ott ki volt téve egy plakát, Krishna és Szent Ferenc. Gyönyörű. És ott volt az egy idézet Prabhupádtól, hogy ez a tévedés azt hiszem, ez a Krishna tudat valami keleti dolog, amihez semmi között nincs, mert te nyugati vagy, de ha nem tudod elfogadni, akkor menj el annak a felekezetnek a templomába, ahova tartoznál, és imádd Istent úgy, ahol ott imádják, mert az az igazán fontos, hogy Isten tudatos légy.
Innen folytatjuk szünet után. Hallottuk ugye, hogy a te megtérés történetedben milyen komoly szerepe volt egy karizmatikus személyiségnek, de hát ugye végül is itt volt az esetedben egy, hogy is mondjam, kitapintható istenhiány, és nyilván utána egy kitapintható istenélmény. Mit jelentett ez pontosabban számodra? Ugye, mert végül is ugye egy történeti személyiség, akinek a szerepe, tevékenysége megfogott téged, hát ő mégiscsak valamiképpen egy közvetítő volt ember és Isten között, és számodra is közelebb hozta Isten, igen. Aki hiányzott neked. Milyen módon kapcsolódtál be, hát ilyen módon krisnásként, krisna hívőként egy transzcendens dimenzióba?
Igen, ez egy roppant érdekes dolog, mert nagyon jó, hogy ezt kiemelted, hogy van ennek egy kognitív oldala, és van egy transzcendent oldala.
Értelmi gondolkodás és egy természet feletti transzcendens.
Csak olyan nagyképű kifejezéseket használom.
Nem fordítok.
De a lényeg az, hogy ugye, egyrészt megértettem, tehát megértési szinten megértettem azt, hogy ez egy hiteles dolog, mert teljesen nyilvánvalóan ez Isten akaratát töltötte be, mert egyébként ember erre nem képes. És akkor elkezdtem támogatni ezt az ételosztást. Ma már tudom, hogy ez egy tulajdonképpen egy transzcendentális tett, tehát mert tulajdonképpen az is Isten projektje, hogy a szegényeknek enni adni. Tehát ez egy isteni parancs, nem is csak nekünk, ez mind másoknak is szól ez a parancs, mindegy, mi ezt csináljuk, ezt tudod. És elkezdtem ezt támogatni. Tehát Isten projektjére kezdtem adományozni, ugye a saját, amiről azt gondolom, hogy saját pénzem volt. És ez elindított egy folyamatot. Na most... Voltak különböző elrendezések, mi ugye elrendezésnek hívjuk azt, ami látszólag véletlenül történik, de valamilyen magasabb, transzcendentális akarat irányítja. Voltak ilyen elrendezések, jártam a Krishna völgyben, nyári egyetemen, ahol minden nagyon tetszett, az összes ilyen világi filozófus meg gondolkodó, de amikor a sáfrányszínű ruhás bácsi beszélt, abból nem értettem semmit. Elolvastam a Bhagavad Gita-t, nem értettem bele semmit. Elolvastam Prabhupád életrajzát, és ugye abból ezt megértettem, amiről beszéltünk. De úgy így elkezdtem járogatni. És akkor egyszer, amikor éppen Krisna születésnapja volt, pont aznap döntöttünk úgy a feleségemmel, hogy akkor nézzük meg ezt a Krisna völgyet együtt, és akkor ugye egészen ez a kozmikusan nagy személyiségek voltak ott. Ott volt legalább egy fél tucat olyan nagy lelki tanítómester az ISKCON-ból, a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezetéből, ami egyenként is egy hihetetlen súlyos valaki, de akkor épp egy nagy koncentráció volt, és amikor délután visszamentünk Balatonra a Zamárdiba, ahol nyaraltunk, én úgy döntöttem, hogy én este visszamegyek, mert azt mondták, a program éjfélig tart. Jó, bulizzunk. Igen. És akkor visszamentem este 8-ra, és beültem a templomszobába, ahol éppen bajan volt, tehát Isten neveit énekelték a hívők, és akkor elkezdtem én is ott énekelni.
Táncolták is, nem?
Ott akkor nem, a bhaja, ugye az a kirtan, amikor táncolunk is, igen. A bhajan az, amikor csak bhajaválunk.
Igen,
énekelünk.
És akkor történt meg ez a dolog. Gyorsuló körtánc,
igen.
Már a második, harmadik órájában félelmetes,
igen.
Sen nagy hatással nagy van az hatás. Ember a félelmetes, igen, most igen. Egy rossz kifejezés.
Igen, de szóval mondjuk úgy, hát mondjuk, igen. Átfogó, vagy hogy előnt hatalmába kerítő
ember.
És akkor ott történt meg a csoda. Tehát ugye azt nem csak én mondom, ezt más vallások is mondják, hogy a hit Isten ajándéka. És akkor kaptam meg ezt az ajándékot.
Igen.
Tehát ez egy teljesen egy órához köthető. Tehát akkor éreztem meg azt, hogy ez az enyém. Hogy ez van nekem, akkor ezt kell gyakorolni, és akkor elkezdtem rendszeresen mondani a Hare Krishna Maha mantrát, amit itt el is mondok, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. És ezt akkor
ami persze, azt annyit jelent, mint?
Hát ez Isten különböző nevei, Krishna különböző igen. Nevei, tehát...
Hát egy Isten transzcendentális.
Igen, ez egy ima, hogy kérlek, Krishna, fogadj engem odaadó szolgáltatva, fogadj el, mint szolgádat. Ez egy kérés, tulajdonképpen igen. Egy meghódoló kérés. Na és azóta minden, tehát akkor minden megváltozott.
Igen.
Tehát akkor lépett ez igazán első helyre az életemben. Hát azért akkor 51 évesen lehet, hogy eléggé, ez egy már előre haladott kor, de azért még nem lehet abba hagyni a munkát.
Persze.
Tehát azért ez egy nagyon érdekes évek következtek utána, küzdelmes évek, mert korábban anyagi szinten nagyon sikeres voltam, ezt nyugodtan el lehet mondani, igen. Tehát nagyon jól kerestem, és minden sikerült, és utána pedig már semmi se sikerült. Tehát ez így igazolja, és ez megint csak nem egy krisnás monopólium ez a tudás, hogy akit Isten nagyon szeret, attól elveszi az anyagi hát
a
dolgokat.
A világi karriered, hogy így mondjam,
igen, az
nem
kész,
is igen. Most, hogy ennek a műsornak a címe, ezt nagyon tágan értelmezzük, hogy kapcsolat fele barátainkkal, az is érdekes lenne számodra, hát nyilván a világi világodból egy rész elhalványult, kitörlődött emberekkel együtt, és bekerültél egy közösségbe is. Ezt igen. Hogy élted meg? Méghozzá jóval idősebben, mint az átlag életkora ennek a közösségnek.
Hát
ezek a kapcsolatok hogy alakultak? Igen. Hogy fogadtak igen. Téged? Mit jelent ez számodra?
Igen, ez egy teljesen misztikus dolog, ugyanis valahogyan Krisna kegyéből én soha nem, tehát megelőlegezett nekem egy olyan tudást, ami egy nagyon fontos elem, hogy nem a test vagyunk, nem egy 10 éves, 20 éves, 50 éves, 80 éves ember vagyunk, akinek a test, hanem örök lélek, és hogy a léleknek nincs kora. Tehát valahogyan én bennem megvolt ez tudatosság nélkül az a látásmód, hogy azokat a gyakorlókat, akik már régebben gyakorolják a Krisna tudatot, független attól, hogy gyerekem vagy esetleg ma már az unokám lehetne tisztelni, mint egy följebb valómat a lelki életben. Ami egy borzasztó érdekes, mert ugyanakkor meg ezek a fiatalok engem sokszor egy ilyen nagybácsi vagy nagypapa szerepbe is
kicsit
helyeznek.
Kicsit összekoncogtak a hátad mögött?
Nem a hátam mögött.
Hanem szembe?
Szembe is. Szembe tehát is. Ugye ez egy eléggé őszinte hangulat van, egy ilyen, tehát ez egy nagyon fontos az őszintesége itt is.
De nyilván akkor neked lettek ott
minden, nagyon jó
minden testvére, a féle testvéri kapcsolat, de tudjuk, hogy az elég tágértelemben, és lett szorosabb kapcsolatod is, hiszen lelki vezetőket kaptál.
Igen, igen. Tehát ez egy nagyon fontos elem, hogy nagyon sok mindent el lehet érni azzal, hogy az ember elolvassa otthon a könyveket, meg hogy mantrázik, az nagyon-nagyon fontos, de valahogyan kapcsolódni kell. Tehát ahogy hogy a siker az, hogy visszamehessünk Krisnához a lelki világba, ez a célunk, hogy ez a siker, ezt elérjük, ehhez kell egy személyes, közvetlen kapcsolat, közvetett, hát ha azt mondjuk, akkor közvetett, mert a tanítvány láncolaton keresztül, de egy felhatalmazott személy, és ez a lelki tanítómester.
Ez a tanítvány láncolat sem teljesen ismeretlen, keresztény körökben, katolikusoknál pláne nem, egy apostoli láncolat, ugye? Igen. Elvileg ugye minden pap valamiképpen egy apostoli láncolatot tartozó püspök által felszentelt, hát ez tulajdonképpen nem annyira ismeretlen számomra.
Nem, persze,
hát na, de ez... hogy is van itt a lelki vezetőkkel? Hát van neked egy fő lelki vezetőd, aki nem is biztos, hogy Magyarországon él, és nem a te anyanyelvedet beszéli. És akkor van egy itteni Magyarországon élő, elérhető lelki vezetőd, jól tudom, két guru vezetőd van.
Nem. Igazán, tehát guru, az kétféle van mi nálunk. Van a diksa guru,
és a
az avató lelki tanítómester, és a siksa guru, a tanító lelki tanítómester. De diksa guru egy van, tehát ő az a személy, akitől megkapott hivatalosan is a Hare Krishna Mahamantrát, de siksa guru az számtalan.
Igen.
És sőt, tehát a mi szentírásaink szerint siksa guru lehet még a természet is, egy állat, tehát, akitől tanulhatunk.
Végül is, ugye, amikor én kutattalak benneteket, ott azért sokan elmondták, hogy hát maga ugye Sivarama Swami Maharaja nevét most nem ejtettem tökéletesen, de hát azért ő ezt elfogadná. Sokak számára hát ő mondjuk a ti közösségeteknek vezetője, de aztán párhuzamosan még talán Anglia és közössége is.
Nem, most már csak Magyarország,
akkor három ország vezetője volt, most már csak
felelős.
Jó, tehát ő személyesen volt többeknek vezetője, de sokaknak nem ő volt a vezetője, hanem egy Dániában, Svédországban
élő
guru.
Ma is van olyan.
Akikkel angol nyelvvel leveleztek. Azért ez mondjuk kicsit furcsa mondjuk egy katolikusnak, egy gyóntató lelki atyával, ugye e-mailen leveleznek angol nyelven. Mennyire tud személyesnek lenni ez a vezetés?
Most vagy én olyan szerencsés vagyok, hogy őszentségesül a Sivaram Swami elfogadott tanítványának, igen. Tehát nálam ez így nem merül fel, de vannak olyan személyek, akinek például már eltávozott a lelki tanítómestere, tehát olyan lelki tanítómestert fogadtak el, aki időközben elhagyta ezt a bolygót, de a kapcsolat megvan.
És akkor nincs valaki, akit elérhető távolságban tanácsadóként,
ugye? Hogyne, siksa guru van, számtalan.
Ugye?
Tehát ugye itt mindenkitől, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy mindenkitől lehet tanulni, és rendszere is van ennek az ISKCON-ban, tehát a Krisnadat Nemzetközi Szervezetében rendszere van annak, hogy siksát adni, tehát hogy tanítást adni, hogy mindenkinek legyen hozzáférése a tanításhoz. Például most Magyarországon van egy nagy lelki tanítómester, Niranjan Swami, pár napig Budapesten volt, tartott leckéket, beszélgetett emberekkel, nem is csak az ő személyes avatott tanítványaival természetesen, én is beszélgettem vele egy nem túl hosszan, de tehát tudtam tőle tanácsot kérni. Most jelenleg lent van a Krisna-völgyben, a farmon, és ott tanít, és ezek jönnek, mennek, és tanítanak, és nem csak ez van, hát ugye mi ugyan a fenntartható életnek vagyunk, az egyszerű életnek vagyunk a hívei, de az nem azt jelenti, hogy buddhisták lennénk, és összetörjük a számítógépet, hanem használjuk a modern kornak a lehetőségeit, amíg ezek rendelkezésre állnak. Van weboldalunk, az ISKCON-nak rengeteg nagyon jó weboldala van, amin keresztül lehet tanításokat kapni.
A te fő tanítómesteredet őszentségének nevezted, ez a megszólítás mondjuk a katolikusoknál, a pápánál járt. Mi ennek a tartalma? Már életében szentként tisztelt, vagy nem közönséges embernek tisztelt, vagy pedig ez csak egy nagy tiszteletet jelentés?
A lelki tanítómester, és most itt szűkebb értelemben vesszük, tehát az avató lelki tanítómester, igen, mindenképpen Krisna képviselője.
Igen.
Tehát ugye nem is lehet akárki lelki tanítómester, igen, mondjuk ebben is vannak az ISKCON-nak nagyon komoly szabályai, tehát az, hogy kit fogad el úgy, hogy na akkor ő elfogadhat tanítványokat és adhat.
Igen.
Ez egyébként ennek a feltételeit egy nagy vajsnava szent, Rupa Goszvámi a 16. században írta le a Tanítások nektárja című könyvben, Upadésámrita, amiben leírta, hogy ki fogadhat el egyáltalán tanítványt. Nagyon komoly követelményei vannak.
Igen.
És az van egy bizottság dönti el, hogy oké, ez a jelölt, aki tanítványokat akar elfogadni, vagy akit tanítványok akarnak gurujuknak, mert ilyen is van, aki maga egyáltalán nem akar tanítványokat elfogadni, de volt 2-3 ember, aki a személyes boldogságának a kulcsának tekintette, hogy ez a személy legyen a lelki tanító, és akkor engedélyezték neki azt, hogy ezt a 2-3 személyt ő felolvassa. Tehát szent, mert Krisnát képviseli.
Akkor most megint lapozzunk egyet, te végül is megtértél, krisnás lettél, ugye én tudom már, hogy szabad ezt a kifejezést, hogy krisnás használni, nagyon jó, kedves rövidítés. Jó, hát mert először azért voltak bizonyos aggályok, meg kívülről, ugye, amikor még hát 90-es
a magyar nyelvnek vannak
elején,
ugye, fordulatai.
A krisnások, hát a szektások, de hát ugye ez nagyon rég
volt.
Mögöttünk van, rég volt, ez már szó sincsen, és hát én nagyon boldog vagyok, hogy picit ebben szerepet is játszhattam, miután ugye könyvet írtam rólatok, hogy így mondjam. Te, amikor megtértél, és mondtad, hogy hát a karriered, te akkor gyökeresen életformát, életmódot is váltottál. Mit jelentett ez? Most már azért a köznapi ember is tudja, hogy lehet úgy krisnásnak lenni, ott Krisna völgybe, Somogy Vámos melletti faluban, krisnás faluban, ahol jó néhány krisnás ott is lakik, és esetleg biokertészettel foglalkozik, vagy szarvasmarhat tenyésztéssel, de nem így hívjátok, hanem gondozással.
Nem, védelem, tehén védelem.
Védelemmel, ugye,
mint
szent állatok védelmével, akiktől csak a tejet fogadjátok el, és hát vannak más olyan helyhez kötött foglalkozások, de vannak olyan krisnások, akik mondjuk Budapesten élnek, és bemennek reggel a hivatalba. Igaz, hogy előtte már 3 órával hamarabb fölkelnek, mert a 2 órás mantrát azért el kell mondani reggel. Hát azért már rögtön...
Én is ezt csináltam évekig.
És akkor nyilván hamar le is kell feküdni, hogy hamar föl tudjanak kelni. Tehát már tulajdonképpen akkor már az egész napi életforma, még ha 8 órát van is egy hivatalban, mint mások, akkor is egészen más, mert mondjuk, hát nyilván az esti tévénézés az erősen lerövidül, vagy el is marad.
Hát elmarad.
Igen. Ezen kívül még mit jelent? Természetesen az étkezés is jelent.
A vegetáriánus étkezés.
És hát a különböző, hát így mondjam, aszkézisek, lemondások.
Igen, csak ezeket jól kell érteni, hogy ez mi ez a lemondás, mert ugye csomó mindent mi nem csinálunk, nem járunk színházba, nem járunk moziba. Mondjuk én azért járok néha.
Járnak,
igen, néha.
Velem szemben ülő, nagyon jó
néha.
Minőségű ugye, zenéket hallgatsz időnként, ami
igen, és ezeket továbbra is...
Vagy elárultalak?
Nem baj, ez nem probléma. A feleségem miatt, szerencsére van egy feleségem, aki nem krisnás, és mindent rá lehet kenni.
Így van. És ez nagyon szép, hogy ő kedvéért, krisnásnak szabad lenne, mondjuk, ha akarna színházba is mehetni, mert tisztelt.
Hát mehetnék, csak hihetetlen frusztrál.
Jó, hát ez most nem érdekel, most nagyon fontos, ugye, mert vannak itt még ilyen vegyes házasságok, az egyik fél...
Igen. Nem igen, lévő. Hát ebbe is atipikusak
nyilván
vagyunk.
Itt van valami kompromisszum is, hogy az ő személye
így
méltóságát,
van,
a szeretetet lehessen gyakorolni.
Ott igen, igen, tehát mi ebbe is atipikusak vagyunk,
igen.
Mert általában az szokott történni, hogyha egy házaspárból valamelyik fél krisnás lesz, akkor vagy a másik is krisnás lesz,
igen,
vagy
igen.
Szétmennek.
Igen, igen.
Mi nálunk nem ez van, köztünk egy nagyon erős ragaszkodás van, ami
ez
egyébként számomra nyilvánvaló nem is ebből az életből származik, hanem már egy korábbi közösen töltött életből. Ez egy számomra egyértelmű. Számomra egyértelmű.
Igen.
Ez nem hittétel, hanem ez csak bizonyos jeleknek az olvasata, amit lehet persze másképp na, is olvasni.
Miről kell még lemondani? Mert ugye aztán nem a színház a legsúlyosabb. Hát mondjuk itt azért az étkezés.
Hát az étkezés az bizony, tehát az kell egy rutint szerezni, mert az eleje nagyon nehéz. Nagyon nehéz.
Nekem mert nem volt nehéz nem mondani, mert...
A hagymáról, ja? Nem a húsról.
Hagymá?
A hagymáról, hát mert nem eszünk nem hagymát, tudtam. Mert a szenvedélyben az... van. Hagymát csak gyógyszerként.
Igen.
Tehát gyógyszerként lehet, ezt de ugyan a lelki testvérszer mondja.
Még az ember holtig tanul, még a Krisna kutató szociológus is.
Ezt nem tudtad, hogy nem eszünk
én hagymát? Én a húsról szívesen lemondtam volna, sőt, amúgy egy 2 évig voltam köztetek, sokszor étkeztem együtt. Méghozzá azt is tudom, hogy az étkezés egyben vallási szertartás is, hiszen Krisna is ott ült az asztalnál, és az étel egy szentélyben készült el, mert a konyha szentély. Jó, bologatsz, köszönöm szépen.
Igen.
És ugyanakkor hát a húsról, nekem nagyon ízletes volt a hús nélkül étel, de a családom 3-1 arányba leszavazott, úgyhogy nem tértünk át a krisnás étkezésre. De hát akkor vannak még a hagymán kívül még ugye sokak számára kellemetes dolgok, ami viszont hát kábítószernek számít.
Például a teja.
Teja.
Én nem voltam
pedig
sose nagy kávés.
Nem teázik?
Hát a vajsnóval hát, valaki... nem teázik.
Jézus Mária, mondanám, ugye? Igen, mondaná a hallgató.
Igen, tehát én 25 évig minden nap 2 liter erős teát megittam.
Igen, hát ez nagyon nehéz
és
lehetett.
És ezért hiányzott.
Esetben ez egy különösen nagy erőpróba lehetett.
Igen, csak a helyzet az az ember annyira lelkes. Tehát igen. Ez egy... Tehát most nem akarom neked mondani, hát te hívő ember vagy, de el se tudod képzelni, milyen hit nélkül élni. De nagyon rossz.
Hát
nagyon
persze,
szörnyű.
Persze,
és amikor az ember egy ilyen kincset megkap, ez annyira, akkora nagy örömmel tölti el, hogy mindent vállal érte.
Igen, és hát akkor még folytassuk azért a kávéval is folytatni kell?
Hát a kávéból lehet a koffeinmentest. A tejákból lehet
hát
a...
Az majdnem hát olyan jó.
De ez egy kicsit olyan, hogy a régi ragaszkodásokat engedni, mert igazán nem hiányzik.
Ami viszont ugye most csodálkozni fog a hallgató, ha eddig nem tudta volna, még a csokoládéról is, hiszen az is koffein tartalmú.
Vagy van koffein, nem abban, a teobromin van,
igen.
Koffein nincs benne, teobromin valami hasonló, de olyan kevés, hogy kérem szépen a GBC, ez a bizonyos irányító testület néhány évvel ezelőtt engedélyezte a kakaó használatát.
Nocsak, hát akkor...
A csokoládét, az, annak másokból nem helyes, de az nem azt jelenti, hogy bűnt követsz el.
Igen.
Tehát ez nem. Tehát a csokoládé nem abszolút tilos, csak nem támogatott. Ez ugye ez a TTT, ez itt is megvan.
Jó, ez azért nagyon fontos, tehát mert rá akartam kérdezni, és most oda is érünk hamarosan, hogy azért, hogy vannak-e változások a Krisna hitben, most én nagyon általánosan mondom, talán a hittételekben nem, de azok értelmezésével, magyarázatokban talán igen. Erkölcsi életforma szokásokat illetően talán igen, kérdezem.
Nem hiszem, nem, nincsenek.
Nincsenek.
Nincsenek, azért azt nagyon, azt tudni kell, hát hogy az a gyakorlat az nagyon széles.
Kakaót már lehet, nagyon ez egy széles. Életforma szokás, tehát mondjuk ez nyilván igen. Eddig valamiképpen az egy erkölcsös krisnás életmódja, ha benne volt, hogy mit szabad neki enni, inni.
Igen, de most azért a következő van, ugye a Krisna tudatban is ugye említetted, hogy a konyha egy szentély, és hogy mi, ami ételeket készítünk, azt Istennek készítjük. Na, de hogyne? Isten többféle a inkarnációban jelenik meg. Ráda Krisna nem fogad el például keltésztát.
Igen.
Az ő nem fogad el. Tehát Krisna völgyben Rádésiámnak nem ajánlanak keltésztát.
Igen.
Tehát ő neki egy szigorú, őnek nem ajánlanak kakaót.
Akkor nekem az olyan ebédet kell kifognunk, ugye, igen. Ami egy másik isteni megnyilvánulásnak ajánlátok, ugye?
Igen, hát ezek, a helyzet az...
Ezek nem mulatságos kiskapuk, vagy pedig nagyon is okos kompromisszumok.
Hát... Az élettel járó kompromisszumok, mondjuk igen. Így. Meg igen, tehát az előbb elkezdte, tehát az Úr Csétanya Mahaprabhu, ő nagyon-nagyon liberális. Tehát őneki lehet keltésztát ajánlani például. Őneki szerintem, de lehet most hibásat mondok, de azt hiszem lehet kakaót ajánlani, csak
igen,
gondolom.
Igen.
Tehát, de abban is vannak különbségek, hogy az oltáron igen. Ajánlok valamit, vagy pedig egy képnek otthon. Azért igen. Ott... Az én otthoni konyhám az nem lenne jó egy pudzsári konyhának, mert ott például a feleségemnek ott van a tojás meg a hagyma. Ez a kompromisszumunk része, tehát húst nem engedek, és abban az abszolút tilalom van, annak ellenére, hogy ő nagyon szívesen enne húst, igen, de én őt megmentem ettől a bűntől. Ha. Ugyanakkor...
De neki nem lenne bűn, hát ő nem kis.
Ez egy abszolút dolog, kérem szépen. Igen. Most ne menjünk ebbe bele.
De
hát jó, akkor kérem szépen, akkor aki húst eszik, az támogat egy gyilkos rendszert, amiben élőlényeknek, érző lényeknek szenvedést okozna.
Tehát egy derék tehát katolikusnak...
Nem lenne szabad.
Nem lenne szabad, de hát
nem lenne szabad.
Végül
Jézus mondta a tíz parancsolatban, hogy ne ölj.
Végül is az a bűn, amit mi, amikor mi magunkat bűnösnek tartjuk, nem?
Hát én szerintem ez azért van objektív. Elnézést kérek, hogyha van egy személy, aki úgy gondolja valamiért, egy őrület miatt, vagy valamiért, hogy neki szabad megölni egy másik embert.
Jó, de hát elnézést kérek. De hát mondjuk egy
azért ez objektív, nem?
Nagyon-nagyon végletekig szolid, szelid, békepárti, béket közvetítő, húsevő, bármilyen vallású vagy nem vallásos ember, hát eszébe sincs senkit se bántani, gyilkolni.
Neki nincs eszébe, de mégis sőt, az gondolja, ő, amit ő megvesz a boltban, aha, az egy állatnak a kínhalálának a terméke.
Világos, te ezt ennyire komolyan
veszitek. Ez nagyon, akkor, ez komoly, ez a legfontosabb.
Akkor menjünk
és ha valaki, bocsánat, és ha valaki ebből az indokból, tehát tudatosan, elutasítja a húsevést, az tisztulni fog az egyebekben is.
Jó. Hát érdezzelek meg. Nagyon érdekelne engem, mert hát ezt is kutatom, őt is, meg a jelenséget is. Hogyan látják a krisnások Ferenc pápát?
Hát én csak saját nevemben tudok beszélni.
Hát esetleg tudsz azért másokról
most
is.
Most itt elmondom, hát másokról hát, nem tudok beszélni, hát, mert nyilván az általános tiszteletteljes viszonyulás az ott van.
Jó, hát ez is ez sem semmi.
És a másik dolog, mi nagyon fontosnak tartjuk a személyességet, tehát nálunk nem illetlenség a személyes véleményt megnyilvánítani. Meg kell mondanom, hogy én egy nagy híve vagyok Ferenc pápának, és azt is elmondom, a nyilvánosság előtt, ugye nekem van egy hosszú imám, van egy, amikor Krisnát kérem, hogy kire vigyázzon, kinek segítsen, stb. Ezen most már 30 név van, elég sok, és ezt naponta 4-szer elmondom, és Ferenc pápa rajta van.
Annyira gyönyörű.
Tehát rajta van. Tehát ő egy nagyszerű, nagy formátumú ember, aki hogy mondjam, az ő őszintessége, a közvetlensége, a toleranciája. Úgy toleráns persze, hogy nem adja fel az elveket.
Hogyne.
Tehát ez egy, mert ez az igazi tolerancia, mert azt mondom, laissez-faire, az nem igényes, az igénytelen.
Igen.
Ugye? Tehát én nagy híve vagyok.
Na.
És azt is meg kell mondanom, hogy a jezsuiták is a szívem csücskében vannak, mert ők oda teszik magukat.
Egyébként ugye magyarországi jezsuiták élen járnak a vallásközi kapcsolatok építésében.
És én azt hiszem, hogy egy nagy szerencséje, hát nem, ez nem szerencse, mert nyilván az Úr elrendezése, hogy őt tették meg, őt választották meg pápának, tehát látta, hogy már csak egy jezsuita mentheti meg ezt.
Hát egy ferences jezsuita ráadásul.
Hát jó, hát hogy igen, tehát még a nevében is kifejezi hát, a nyitottságát
is
és a
ferences, mint jezsuita.
Együttérzését.
És tényleg jól ráéreztetek.
Hát én ezt a választ tudom adni, nincs hivatalos közlemény, Isten amiben mi kiadjuk, hogy most akkor Ferenc pápát szeretni kell, vagy nem kell szeretni. Nincs ilyen, hát nem.
De hát mondjuk te szádból ez azért igencsak hitelesen hangzott, és gondolom, hogy ha most szóró próba szerűen megkérdeznénk, még jó néhány krisnást talán nem ellenkező tapasztalnak.
Tudom, milyen időnként előfordul, mint beszédtéma.
Ha befejezés képpen.
Ja, és még elnézést. És ugye én elkezdtem olvasni, hát most már nagy részét elolvastam ennek a teremtésvédelmi enciklikát. Nem találtam benne olyan teológiai utalást, amivel nem tudnánk egyetérteni.
Nem lepődnék meg, ha a krisnásoknak is annyira tetszene, mint a buddhistáknak, mert a buddhistáknak nagyon tetszett.
Na,
tehát autentikus buddhistáktól hallottam.
Ez egy nagyon komoly, szakmailag egy nagyon komoly munka.
Igen, hát komoly csapattal, szakértő csapattal készíthette.
Nekem még egy reveláció volt benne, azok, hogy ilyen 20-30-40 évvel ezelőtti közleményekre, enciklikákra is hivatkozik. Nekem az volt egy újdonság, hogy hoppá, ezt nem most találták ki,
persze,
csak senki
persze.
nem hallgat rájuk.
Itt is ez voltak
ez
előzmények,
egy dolog,
és így van pontosan.
Szomorú dolog.
Befejezésről hát kérdezzelek meg,
már befejezés.
Hogy, hát bizony, ennyire szabad az idő. Ezek szerint jó beszélgetünk, és emberem, hogy a hallgatók is jól voltak, jó ízen vettek részt ebbe a beszélgetésbe hallgatóként. Ugye a Krisnások magyarországi története illegálisan rejtekezve indult, amikor ide érkezett egy guru, akkor jóga tanítóként jött és parókával a fején, aztán a 90-es évek legelején leszektázták. A helyzet azóta én úgy érzem, de erősíts meg, egy-két mondatba, hogy jól alakult. Elfogadták a krisnásokat Magyarországon.
Nagyon, nagyon. Meg kell mondanom, és itt köszönetet is mondok a magyar közvéleménynek, hogy annyira kedvesek és szimpatizálnak velünk, és ez kimutatható abban is, hogy nagyon sokan, akik soha talán még nem is jártak Krisna templomban, de például az 1%, az egyházi 1%-ot nekünk adják.
Meglepően sokan.
Nagyon sokan.
Igen, igen.
És nagyon köszönjük szépen ezt, és köszönjük azt, hogy értékelik a mi társadalmi érdekében végzett tevékenységünket, amiből az ételosztás a leglátványosabb, de egyébként is mi próbáljuk szolgálni a magyar társadalmat, és egy nagyon-nagyon jó érzés nekünk, hogy ezt a társadalom elismeri, és viszonozza, és szóval nagyon jó dolog ma Krisnásnak lenni Magyarországon.
Ha jól látom, a hallgatók most erősen bólogattak.
Hát ennyi fért bele mai műsorunkba, köszönöm a figyelmüket, Góranga!